Tehát kezdjünk ezzel a másik rész mindenképpen imádsággal. Tehát visszakérdezném, hogy az első rész az elején racionális gondolatok voltak. Biblia érvelések, ugye világtól való vádaskodás a kereszténység felé, és válaszoltunk ezek a logikus érvelésekkel, úgy válaszoltunk, hogy kitároltunk misztériumokat. És a Biblia azt mondja, hogy paradoxonban kell gondolkozni. És azt akarom mondani nektek, hogy ez a paradoxonféle gondolkodás nagyon fontos. A hitbeli növekedés, csak úgy tudunk növekedni, csak előre tudunk lépni a keresztény életünkben, ha merjünk kitörni ezek a paradoxonokkal. De a racionális gondolkodásnak fontos szerepje van, hogy legyenek ezek az igazság pillérek az életünkben, de sokan közöttetek nem fontos, mert vannak sok ember, szerintem a legtöbb ember inkább kapcsolatokban gondolkoznak. És amikor valami baj van az életedben, szenvedés átélsz, akkor az első gondolat nem ragaszkodsz elvekhez, igazságokhoz, hanem ragaszkodsz maga Istenhez. És amikor mi átmenjünk szenvedések az életünkben, az a gondolat, hogy Isten hol vagy? Elhagytál engem. És az a legnehezebb, mert ugye Isten hívott minket, hogy kapcsolatban éljünk vele. És amikor szenvedünk, akkor a kapcsolat megszűnt, úgy érzünk. Tehát az a legnehezebb. És ez a rész erről fog szólni, hogy hogyan tudjunk valahogy keresni Istent, amikor ezek a nehézségeken keresztül menjünk. Tehát hogy lehet újra találni az Isten közelében. Jó? Tehát erről lesz szó. Tehát forduljunk az Úrhoz, és kérünk közös segítséget. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy tudjunk őszintén beszélni világ legnehezebb témáról, hogy hol vagy, amikor körül vagyunk véve szenvedésekkel, amikor a saját életünk tele van nehézségekkel, van sok fájdalom az életünkben, sok-sok stresszes pillanatok. És ilyenkor keresünk téged. Úr Jézus, nagyon kérünk, hogy hiszünk, hogy minden misztérium te benned feloldódik. De kérünk, hogy te legyél az, aki szólsz hozzánk. Én nagyon kérlek, hogy te legyél az, aki most tanítasz minket. Te legyél az, aki most vigasztalsz minket. Tudunk itt összerakni a gondolatok egymás után, de végén azt kell, hogy mondjuk, hogy igazán szükségünk van te rád. És Úr Jézus, te látod mindannyiunknak az életünket, ki milyen háttérből jön, milyen dolgokkal küzd. Én kérlek, hogy te legyél az, akinek adsz mindenkinek, amire nekik szükségük van. Én kérlek, hogy te legyél az, aki közel vagy mindannyiunkhoz. Kérünk, hogy ne csak tanítsd, hanem lelki gondozzál mindannyiunkat. Erősítsd meg hitünket, hogy merjünk közel kerülni de hozzád. Kérünk, hogy legyél a mi vigasztalunk. A de dicsőségedért ezt kérünk. Krisztus nevében. Amen. Oké, tehát akkor kezdjünk újra ezek a hét lelki gondozói gondolatok a szenvedésről. Az első az, hogy az Istennek a legfontosabb a mi hitünk. Tehát az egész a mi hitünkre megy ki. Sok helyen olvasunk ilyesmire a Bibliában, csak veszem ki egyenlőre 1 Péter 1:7, tehát egy vers, hogy ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Tehát az Istennek a legfontosabb számunkra, hogy milyen állapotban van a mi hitünk, főleg amikor ugye szenvedésen keresztül menjünk. Tehát amit említettem az előbb, Mindannyiunk akarunk növekedni, akarunk előre haladni a keresztény életben. Azért vagyunk itt, azért akarunk hallani előadásokat, azért menjünk a gyülekezetekre, hogy tudjunk merjük előre haladni. De testvérek, nincsen előre haladás a keresztény életben. Mert a keresztény, az előre haladás az mindig csak hitáltal történik. Hitáltal a keresztben. Tehát ez az összes paradoxonok, nem tudom, hogy szoktatok gondolkozni ez a három paradoxon, amit felsoroltam. A filozófia professzorok állandóan ezen gondolkoznak. Amerikában kétségbe vannak esve, mert a legtöbb gyerek, aki felnő egy keresztény családban, elmegy az egyetemre és elveszíti hitet. Igen, mert szembesül ezek a misztériumokkal. Vádolják a kereszténységet. És én azt mondom neked, hogy ha akarsz növekedni a keresztény életedben, hitedben, akkor át kell menni ezen a paradoxonokon. És mi nem is foglalkozunk ezek a paradoxonokkal, de a szenvedés átlök minket. Forszíroz minket, hogy foglalkozzál ezzel. És igenis, felfogni egy paradoxon, az meg lehet érteni. De a kérdés az, hogy tudunk hinni Istenben. Tényleg bízunk benne? Van egy idézet a Barth Károlytól. Istennek nem annyira fontos, hogy minden megmagyarázza nekünk, hanem fontosabb neki a hitünk. Tehát egész nap tudunk kitárolni a kezünket. Miért van ez? Magyarázd meg nekem! És az Isten igazából nem annyira foglalkozik ezzel. Visszadobja a labdát, és azt mondja, mersz bennem bízni. Mersz bennem bízni, és azt hinni, hogy tényleg én vagyok a király, és én vagyok az, aki szeretlek. Idéztem az előbb a Jobb történetét, ugye? Csak annyit mondtam a Jobb történetnek, amit mondtam az előbb, hogy neki volt három barátja, és vádolták Jobbot, hogy azért van ez a sok-sok szenvedés az életedben, mert bűn van az életedben, tehát meg kell vallani a bűnödet. Most, ha folytatjuk ezt a történet, mindenki ismeri a Jobb történet. Mi az, amit mi tudunk, amit a három barát nem tudott, sőt, Jobb nem is tudott? Mi az, amit mi tudunk? Olvassuk el Jobb könyvét, látjuk, mi történik a Jobbnak. Elveszítette mindent, szegény, nagyon sok betegség, ilyen az ő hát bőrnek voltak ilyen, hogy mondják, ilyen kiütések, vagy fekések. De borzasztó, az összes gyermeke meghalt. Mi az, amit mi tudunk, amit Jobb nem tudott? Mondjatok. A sátának a kísértés. Mi, mint olvasunk, mi nagyon jól tudunk, hogy ez egész azért történt, mert volt egy beszélgetés Isten és a sátán között. Isten sose említette meg ezt Jobbnak. Isten sose magyarázta Jobbnak, hogy mi zajlik az ő életében. Semmit nem tudott az egészről, pedig egy nagyon fontos beszélgetésről volt szó, ugye? Hogy zajlott az a beszélgetés? Érdekes, hogy Isten kezdeményezte. Isten lépett sátán felé. Sátán, gyere, szeretnék beszélni veled egy kicsit. Láttál az én barátom Jobbot? És Isten kezd dicsekedni Jobbra. És mit mondja sátán? Láttam. Ugye? És Isten azt mondja, ez az ember nagyon szeret engem. Nem szeret téged. Ő csak a de áldásodat szereti. Elveszed az áldásait, és ő meg fog tagadni téged. És Isten belemegy ebben a játékban, és azt mondja, oké, engedem, hogy vedd el mindent tőle. És majd meglátod. Sátán elmegy, és elvesz tőle mindent, ugye? És a Jobb kifejezi, hogy az Isten vette, az Isten, vagy az Isten adta, az Isten vette el, áldott legyen az Úrnak a nevét, ugye? Tehát Jobb nem tagadta meg az Istent. Folytatódik a beszélgetés. Na látod, mondja az Isten, az én emberem, ő szeret engem, nem tagadta meg. Dehogy is! Elvettem az ő de áldásodat, de ha az életre van szó, akkor fogja tagadni téged, ugye? És Isten újra engedi, hogy sátán elmenjen. Mit csinál? Betegséget ad neki, majdnem meghal, csak nem halt bele. És akkor, mintha Ott a beszélgetés lezárodik, mert újra Jobb nem tagadta Istent, és mintha Isten győzött. Látod, ez az emberem, ő az, aki szeret engem. És mi történik? Sátán csak feladja. Igazad van. Dehogy is. Mit csinál Sátán? Belebújik a Jobb három barátnak a bőrében. És most a három baráton keresztül próbálja meggyőzni Jobbot, hogy tagadja meg az Istent. Ő az, aki ítél téged, ő az, aki büntet téged. Ő az, aki ad neked, amit érdemelsz. Tagad meg az Istent. Az Isten egy igazságos zsarnok. És arra megy ki az egész beszélgetés. És Jobb kezd majdnem kiállni, hogy ő egy önigazolt ember. De végülis ez nem volt a lényege. A Jobb nem akart vádolni Istent. Nem akart mondani, hogy ez egy igazságtalan Isten. Nagyon a határ szélén volt, amit a Jobb hogyan kezdett beszélni Istennel. Mint bárki, aki rengeteget szenvedne. Hol vagy Isten? Miért történik ez az én életemben? És a legvégén Isten újra megjelenik. Ugye, és megmondja, vidd ezeket az embereket innen, amit nem tudnak, hogy miről beszélnek. És a Jobb áll a Jobb mellé, a Jobbnak kiáll mellette. És újra megáldja a Jobbot, sőt, kétszeresen megáldotta mindent, amivel elvette tőle a könyv elején. Tehát a történet mire megy ki? Hogy milyen a Jobbnak a hite? Ugye? Nem tudod, hogy mi zajlik körülötte a világon. És testvérek, ez ugyanaz, mint a mi életünkben van. Ez ugyanaz. Körül vagyunk véve szenvedésekkel. Nem tudjuk, hogy mi zajlik az égiekben. A démoni világ, körül vagyunk véve angyolokkal. Fogalmunk nincs, hogy mi zajlik ott. Annyit tudunk, hogy sok szenvedés van az életünkben. És a kérdés az, hogy fogunk tagadni Istent, vagy nem? Fogunk hinni Istenben, vagy nem? Menem mondani azt, hogy a mi életünk egy színpadon játszik. Egy színpadon játszik, és ott van Péter a színpadon. És rengeteg nehéz dolgok történnek vele. És a démonok ott vannak, Péter, tagad meg az Isten, nem szeret téged, nincsen veled, haragszik rád. És ugyanak ott vannak az angyalok, ne add fel, Péter, az Isten veled van, szeret, meg fogja áldani. És az életünk végülis erre megy ki, hogy mi lesz a mi hitünkkel. Merjünk mi bízni az Úrban, hogy ő tényleg velünk van, tényleg szeret. Mert a mi hitünkkel mi így dicsérjünk az Istent, amikor bízunk benne, hogy ő tényleg jó, tényleg szeret, bármilyen körülmények közt menjünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor mi szenvedünk, akkor lelassul az életünk, ugye? Lelassul. És kezdjünk újra átgondolni az egész életünk. Most miről van itt szó? Igen, és közel kerülünk Istenhez. Mert Istennek mindig a legfontosabb a mi kapcsolat vele. És ha abban hiszünk, hogy Isten engedi az nehézségek az életünkben, akkor merjük közel kerülni Istenhez. Az én életemben, amikor betegségen keresztül megyek, vagy allergiás vagyok, vagy nem kapok levegőt, mert aszmás néha kitör rám, akkor ezek a dolgok, ezek a nehézségek lelassít engem. És kezdek közelebb kerülni Istenhez. És kezdek harcolni az én hitemmel. Oké, Uram, hol vagy ilyenkor? És a nehézségek igenis erősíti a mi hitünket, ha merjünk lelassulni. Mindenki gondolkozzon a saját életére. Nem csak betegségek, de bármilyen, amikor konfliktusokban vagyunk. Akkor a konfliktusokban azok is leállítanak minket. Kezdjünk gondolkozni. Hiszek abban, hogy Isten erről nem csak tud erről, hanem ő közben szeret engem. Közben velem van. Merjek én bízni benne. A másik pont a hitünk után, amit a legfontosabb, az, hogy Isten komolyan veszi a megszentelődésünket. Tehát Istennek nagyon-nagyon fontos, hogy ő formálja a mi karakterünket. Szeretnék kérni, Péter, légy szíves, hogy keresd meg egy verset innen. Római 5, 3-tól 5-öt fogok kérni tőled. De először ezek a verseket hagyj olvasom föl nektek. Ismerjtek ezek a verseket. Jakab 1. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Tehát ha erős a hited, akkor a hitedből lesz a megszentelés. Nem tudunk előre haladni a megszentelés útján a hit nélkül. De ha erős a hitünk, akkor a hitünkből fakad a karakterünk. 1. Tesszalonika 5. A megszentelődés útja az nem a mi akciónk. Isten az, aki megszentel minket hitáltal. Tehát 1. Tesszalonika 5. Maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket mindenestől. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi. Tehát ez Isten munkálkodik az életünkben. Ő az, aki formálja a karakterünket. Főleg úgy formálja minket a szenvedéseken keresztül. Római 5 ugyanezt mondja. Légy szíves, Péter, Római 5.
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
Tehát gondolkozzon mindenki azon, hogy amikor éppen betegségben vagy, vagy valamitől szenvedsz, ez a betegség, vagy ez a nehézség, hogy formálja a karaktered? Tehát mit mond itt a Biblia? Formálja a karaktereket. Hogyan? Lehet, hogy önző vagy. Lehet, hogy önző vagyok, az vagyok. Nagyon önző tudok. Nagyon én központú gondolkodás, hogy az egész világ körülöttem forog. De amikor az ember csak lelassul, és kezd újra átgondolni az egész, akkor ezek az önző dolgokat, ezek az ambíció dolgok nem annyira fontosak. És kiderül, hogy mi az, amit igazán fontos a világban, ugye? A szeretet, a kapcsolatok. Ugye? És amikor az ember átmegy ezeket nehézségeken, akkor kezdesz belegondolni, hogy Isten, adjál nekem erőt, hogy tudom azt megtenni, tudjak megbocsájtani, tudjak szolgálni mások felé. Tehát az Isten adja ezek a karakterbeli növekedések az életünkben, de ezek sajnos nehézségeken keresztül jönnek. Úgy is lehetne mondani, hogy az Isten nem játszik velünk. Ő komolyan gondolja ezt az egészet. Ez vére megy, ez az egész. Ugye? Ez Isten meg tudna váltani Sándort? Hát vannak problémák az életedben, figyelj, majd újra megtárgyaljunk ezt, amikor a mennyországban érkezel, ugye? És majd a mennyországban úgy is fogok megváltoztatni, és tökéletes leszel a mennyországban, de úgy éljél, hogy akarsz addig. Dehogy is. Az Isten megvált minket, és már azonnal kezd formálni. És komolyan gondolja. És nagyon jól tudja, hogy amikor formál minket, az szenvedéssel fog járni. Fájdalom fog járni. Nem várja meg a mennyországot. Most kezd formálni minket. Ugye a nyugati civilizáció, vagy inkább mondom Amerika, hogy mi szívesen kikerülnék mindenféle fájdalom. Inkább keresünk ugye a komfortos életet. Minden reklám arra megy. Ha van egy fájdalom, vedd be ezt a kis tablettát, és megszűnik a fájdalom. Mintha a fájdalom és az öröm az két külön dolog, és az öröm vagy a boldogság az valamit, ami történik velem. És ki kell kerülni mindenféle fájdalom. Most mi a hamisság ebben a gondolatban, amit itt felsoroltam? Sokszor a boldogság, vagy az örömteliség, az fájdalomon keresztül jön. És sokszor ezt elfelejtjük. Például a feleségem, aki éppen a mai napon szenved, és ez komolyan mondom, mielőtt eljöttem innen, ő sírt, nagyon rosszul volt. Miért? Mert ő egy kórus vezető, és december 12-én lesz nekik egy nagy produkció Bíatorbágyon. Egyszer egy éve van nekik egy nagy koncertjük, és ez a nagy produkció, kb. 85 ember van ebben a produkcióban. 45 fős felnőtt kórus, 20 fős gyerekkórus, lesz egy ilyen árnyáték, lehet, ilyen színészek lesznek, vannak zenészek. Millió apró dolgokra kell figyelni. Nagyon sok emberrel kell foglalkozni. És rengeteg konfliktusokkal jár. És most kell mai napon éppen szembesíteni valakivel egy konfliktussal. És nagyon rosszul van tőle. Mert egy nagyon kemény dolgot kell mondani valakinek. De most ők rengeteget gyakorolnak. Nem csak minden péntek este gyakorolnak, mint kórustagok. Nagyon sokat kell lemondani dolgokról az életüknek, hogy szépen legyen ez a koncert december 12-én. És ez az egész koncert egy másfél óra az egész. Vagy egy órás az egész. Most éppen ezen az éven kettő lesz belőle. De mi a lényege? Amikor ez a nagy koncert lemegy, tudjátok, hogy milyen nagy öröm és milyen nagy ünnep az egész? De miért annyira nagy öröm ez egész? Ugye, mert szenvedtek sokat. Fizetni kellett az árat, hogy legyen ez a nagy öröm. Áldozattól járt. De csak akkor van nagy öröm, amikor vállaljunk be a fájdalom. Amikor vállaljunk be az áldozatot. És ez biztató legyen számunkra. Mi állandóan akarjunk kerülni a fájdalmat. Nem akarok fájdalom az életemben, csak örömet. De az a kettő együtt van. Nem szabad kikerülni. Akkor nem lesz olyan öröm az életünkben. És ez minden területen működik. Ha beülsz egy szaunában, vagy egy jacuzzi, pezsgőmedence, tök jó, ugye? Igen. De ha igazán akarsz jól érezni magad, akkor utána belugrasz a hideg vízben. Ugye? Az fájdalommal jön. Igen, de akkor a vér kezd keringeni, ugye? Összemegy az erek, és kezd pumpálni a vér, és annyira jó érzés. Annyira jó érzés. Igen, csak bele kell ugrani a jéghideg vízben. A mi életünkben 7 évig laktunk a Csalogány utcán. És aki nem ismeri, a Csalogány utcán ez az első és a második kerület között van, és elég forgalmas út. Mi a magas földszinten laktunk, és a mi ablakunk az FKF garázs mellett volt. A főváros közterület fenntartó garázs. És sose felejtem el, amikor éppen beköltöztünk, tél volt, esett a hó az első este, és mi úgy keltünk fel, kb. 3 óra reggel, akitől vettük a lakás, éppen 9, mikor volt ez? Ez a 2000-ben volt. Éppen újonnan festette a lakást, és nyitva voltak az ablakok, mert ugye még a festék miatt még nyitva volt, és az összes utca tisztító, vagy hó, azok a teherautók, ami söpri a havakat, hót, azok püfölték a dízel füst a hálószobákban. Úgy keltünk fel, hogy az egész szobákban volt dízelfüst. Úgy éreztem, hogy fölkeltem egy garázsban. Mi 7 évig laktunk ebben a magas földszinti lakás, és ebben a lakásban nem volt levegő. Sose tudtunk kinyitni az ablakokat. Nem volt napsütés, egy nagyon-nagyon sötét ablak volt. Tehát mi abban a lakásban nagyon-nagyon sokat szenvedtünk. De átéltünk, és megtanultunk, mit jelent megelégedettnek lenni ebben a házban, vagy kis lakásban. De hagyd mondjam, hogy most Bihetorbágyán lakunk, és minden egyes alkalom, amikor ki tudom nyitni az ablakot, és kapok friss levegő, annyira jó érzés. Vagy amikor világos a szoba, tök jó. Nem egy barlangban élünk, mint Csalogány utcán. Tehát az öröm, az Isten adja az örömet, miután átmentünk a nehézséget. És Isten így formálja a karakterünket. Az angol nyelvben, ha valaki szeretne olvasni erről, John Donne, a jól tudom, a harmat ezt a könyvet kiadták, úgy mondják, ez az ő devotionals, ez az ő áhítat. A John Donne az angol nyelvben a legszebb író, gyönyörű, szépen fogalmaz, és ő írta ezt az áhítat könyvecske, amikor ő közben azt gondolta magára, hogy ő meg fog halni egy járványtól. Éppen az ő feleség már meghalt, és ő feküdt az ágyon, és várta, hogy ő meg fog halni. Semmit nem tudott csinálni. És kicsit lassan felépült, és tudott legalább írni. És ezek az áhítatok írta. És csodálatos módon arra beszél, hogy testileg gyenge, neki nincsen semmi erő, csak várja a halál, de lelkileg úgy érezte, hogy ő erősödik. Lelkileg először az életében nagyon nem csak közel érzi magát Istenhez, hanem lelkileg erősnek érzi magát, és elképzelte, hogy milyen erős most az ő lelke. Az ő test nincs semmi, beteg, de az ő lelke megerősödik. Tehát Isten komolyan gondolja a mi karakterünket, és így nevel minket. Harmadik pont, amit szeretnék hangsúlyozni, az, hogy senki nem csalódott Istenben. Amikor fájdalomon keresztül megyünk, akkor az az első gondolat, hogy mi van? Ugye? Csak mi az, mit jelent csalódni valakiben? Valamit mondott, és nem tartotta be. Mi az, amit Isten mondott? Isten már előre megígérte nekünk, hogy szenvedni fogunk. Vigyázzunk olyan keresztény tanításokra, ugye? Mert vannak sok, ugye? Hogy nekünk nem kell szenvedni. Krisztus mondta, hogy kövesd engem. És ő ment a kereszthez. Mi is fogunk a keresztre menni. Filippi 1.29, biztos ez több embernek a kedvenc verse. Filippi 1.29, hogy megy ez? Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért. Ó, tök jó, kegyelmet kaptam. Nem csak, hogy higgyék ő benne, hanem, hogy szenvedjétek is ő érte. Krisztus már megmondta, Pál ígérte nekünk, hogy igenis. Ez fájni fog. 1. Tesszalonika 3. Hogy senki meg ne tántorodjék a ma szorongatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltetünk. Mert mikor közöttetek voltunk is, előre megmondtuk nektek, hogy szorongatásnak leszünk kitéve, amit meg is történt, és tudjátok. Amikor mentük az orvoshoz, a Hajni, az idősebb lányom, ő sok fájdalom tud kibírni. Ő már nehézségeken ment át. A Csenge semmi fájdalom nem bír. És tudjunk, hogy ő mindenre csak visít. Az orvos kiveszi csak a kis tű, már akkor már kezd visítani. És akkor bevittük az orvoshoz, és az orvos csak kijelente, hát ebből szuri lesz. Csak néztem a tünére, hallottad, hogy mit mondani, és vártunk, hogy bármilyen másodpercben a Csenge fog kitörni, hogy úgy fog, hogy mondja, kiabálni, vagy visítani, hogy jaj, szuri lesz, annyira fájni fog. És akkor kérdeztük az orvos, miért mondta ezt? Hát muszáj mondani előre, mert ha nem mondom meg előre, akkor olyan nagy csalódás lesz, és annyira mérges lesz velünk. Tehát az a jó orvos nagyon jól tudja, hogy fontos előre megmondani, hogy fájni fog. Isten ugyanezt csinál velünk. Nem kell nekünk meglepődni. Nem kell csalódni. Fájni fog. Az Isten már előre ígérte. Negyedik pont. Isten bánik velünk, mint gyermekeivel, és fegyelmez minket szeretetből. A zsidókhez írt levele 12. rész, az egész fejezet erről beszél, de csak az egyik verset kiemelem. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa. De az Isten nem olyan, mint a mi szüleink, akik tévedtek, de mi olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek, akik mindent most akarnak. Nem tudom, hogy mennyire veszed észre magadon, de nagyon-nagyon türelmetlenek vagyunk, tudunk lenni Isten felé. Azt akarom, és most akarom azt. Ilyen a Hajni és a Csenge, de ők 10 évesek, ugye kicsik. De lesz, látom, szombat este 10 órakor, ő most akarja azt a könyvet. Menjünk az Oceanba, és vegyük meg most azt a könyvet. Úgy se fogod ma este elolvasni, de ének vagyunk. Mi most azonnal akarjunk a dolgokat az életünkben. Tehát, azért fontos ez az iga, hogy az Isten bánik velünk, mint az ő gyermeke. Ez óv minket attól a féle tanítástól, hogy az Isten azért adja ezt a büntetést az életedben, mert valamit rosszul csinálta, hogy bűn van az életedben. Azt mondom, hogy vigyázzunk, hogy ne keresünk tényleg a miért kérdés a szenvedésnek. Föltettem az előadás, mint a címe, hogy Isten miért engedi a szenvedés. Nagyon rossz a kérdés. Direkt úgy tettem föl. Ne, igazán Isten nem akarja, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy miért engedte, miért van ez az én életemben. Vigyázzunk, hogy próbáljunk visszafelé menni. Hú, azért szenvedsz, mert ez a konkrét bűn van az életedben, és ez, amit okozza a fájdalom, a szenvedés az életedben, mert ez a bűn van az életedben. Vigyázzunk erre. Amikor kitört a cunami 2000-ben, azt hiszem, Indonéziában, 2003-ban, igen, Indonéziában, vagy az egész óceán körül, 250 ezer ember meghalt, és hallottam sok ember, az azért, mert azok az emberek Indonéziában pogányok. Sok-sok muszlimán van ott. Lehet ezt mondani? A Biblia engedi, hogy ének mondunk? Azt mondom, hogy igen és nem. Igen és nem. Tehát vigyázzunk, hogy egy konkrét valamire akarjunk tűzni ezt a szenvedést, ugye? Krisztus beszél erről, amikor egy torony leesik. Ez kinek a bűne volt, vagy ez miért okozta, és mit mond Krisztus ilyenkor? Megint, mindenki vizsgáljon saját magát. Mi van a te szívedben? Mi az, amit ezt Isten szeretne üzenni a szunámien keresztül? Mi az, amit ő szeretne mondani? Tehát nem egy konkrét emberek a konkrét bűn, hanem ez Isten szeretne ezt használni mindenkinek számára. És szeretne üzenni ezen a betegségen keresztül mindenkinek. Tehát mindenki nézzen meg saját magát, és nem csak próbáljunk egy konkrét valamire gondolni. Tehát egy általános üzenet van mindenkinek. Az ötödik pont, hogy várjuk meg Istent, aki megígérte, hogy fog vigasztalni. Második Korintus 1. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak az Istene. Isten szeretne közel kerülni hozzánk az ő ígénén keresztül. Isten ígéri, hogy ő fog vigasztalni minket. Ő a csodálatos tanácsos, ő az igazi lelki gondozó. És amikor mi szenvedünk, merjünk abban bízni, hogy tényleg Isten akar szólni. Ő az, aki akar vigasztalni. És kiírtam azt, hogy merjük olvasni a Bibliát, mert a Szent Lélek az, aki vigasztal minket. Tehát a Szent Lélek úgy működik mindig az Istennek az igényén keresztül. És ez a két dolog. Akkor érezzük magunkat közel Istenhez. Vigyázzunk, amikor ki akarjunk venni a Bibliát az életünkben. És csak imádságban, vagy csak úgy közeledni Istenhez. Isten már szólt, hogy ő szeretne szólni hozzánk az ő Biblián keresztül, és a Szent Lélek fogja ezt megerősíteni a szívünkben. Lehet, hogy éppen szenvedésben vagy, és nem is tudod olvasni a Bibliát. Hogyne? Mert sokszor olyan állapotba kerülünk, hogy nem tudsz ránézni a Bibliára. De lehet, hogy az Isten akar felhasználni téged valaki másnak az életében, és ez a következő gondolat itt, hogy vigasztaljunk egymást, hogy ne keseredjünk el. Lehet, hogy az Isten akar felhasználni a Tamás, hogy elmész valakihez, és olvassol neki az igét. Zsidókhez írt levél 12. fejezet, ugyanaz a fejezet, ami arra beszél, hogy Isten fegyelmez minket, hozza nehézség az életünkben, folytatja, hogy vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki ne elszakadjon. Nehogy a keserűségnek bármi gyökere, felnövekedvény megzavarjon, és ez által sokan megfertőztetesnek. Ez a károli fordítás annyira nehéz nekem. Borzasztó. De ennek a programnak nincs az új fordítása számítógében, ez muszáj kinyomtatni, de alig tudom ezt elolvasni. Megfertőztetessenek. Lényeg az, hogy amikor benne vagyunk ebben a nehézségben, ugye, el kell döntenünk, hogy elkeseredünk, vagy merjünk hitáltal bízni az Úrban. És az a mi dolgunk, hogy vigyázzunk egymásra. Igenis, nagyon-nagyon könnyű elkeseredni. De az Isten ebben a versben bíztat minket, hogy merjünk foglalkozni egymással. Sírjunk azokkal, akik sírnak. Római 12:15 pontosan ezt mondja. Örüljél azok, akik örülnek, és sírjál azokkal, akik sírnak. Amit azt jelenti, hogy amikor valaki szenved, ne vedd elő ezek a racionális gondolatokat. Ha az illető nem kérdezi azok a kérdéseket, hogy miért szenvedek, ha nem fölteszi ezek a kérdéseket, hogy miért, akkor de ne vedd föl. Ne kezdje beszélni a miértről, ha ő nem kérdezi a miért kérdéseket. Inkább merje csak ülni, mint a jó barátai az első héten. Csak ültek, és nem mondtak semmit. Az Isten ugyanazt kér tőlünk, hogy merjünk csak ülni. És lehet, hogy tényleg nem tudod mit mondani, ha valaki szenved. Nem is biztos, hogy kell. Csak a jelenlétedet, hogy az illető tudja, hogy ő most nincsen egyedül, és nem szenved egyedül. És ott vagy vele. És átöleled, sírsz vele. Az már nagyon sok. Tehát ez, amit jelent, hogy egymásnak a terhét hordozni, hogy az illető tudja, hogy most nincsen egyedül. És tudjunk azt, hogy ha valaki mer tényleg a szívéből kimondani Római 8:28, hogy ez a rák, vagy ez a betegség, vagy ez a borzasztó helyzet, amit az én életemben van, hogy ez az én javamra van, lehet, hogy annak kell sok idő. Lehet, hogy annak kell több éve, hogy ez megtörténjen. Ez a cél, ott akarjunk kiukadni. De vigyázzunk, hogy ne csak mondjuk el Római 8:28-ot valakinek, aki éppen nagy szenvedésben van. Kérdezték Richard Wurmbrandtól, miért van ilyen sok szenvedés a világban? Ez a miért kérdés. És a Wurmbrand, aki rengeteget szenvedett ezek a börtönökben, ő mesélt egy beszélgetésről, ami neki volt egy kisfiúval. És megkérdezte ezt a kisfiútól, hogy aki nagyon szereti a matekot, és megkérdezte tőle, hogy tudod mi egy logarithm? Hogy mondják ezt logarithm? Logaritmus. És megkérdezte, és kisfiam, tudod, mi ez a logaritmus? És a kisgyerek azt mondja, én tudom, hogy mi a logaritmus. Az, amit fogok tanulni a középiskolában. Hát kicsit így vagyunk a szenvedéssel, ugye? Tudjunk, hogy mi a szenvedés, de majd az Isten megmagyarázza nekünk, amikor majd a mennyben leszünk. Tehát Isten majd akkor fogja adni a választ igazán ezek a kérdésekre a mennyben. Hatodik pont. Idő kell, hogy a szomorúságot feldolgozunk, de majd utána erősebbek leszünk tőle. Ez egy parancs, és egy ígéret is. Tehát Isten ígéri ezt, de ugyanakkor egy parancs nekünk. Tehát ugyanabban a fejezetből, a Zsidókhoz írt levél 12. rész, hagyj olvassam föl nektek ezt a verset. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, aki általa gyakoroltatnak. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánt el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Tehát ebben a fejezetben a Biblia beszél sok-sok szenvedés, amire megyünk keresztül, és úgy szenvedünk, mint az Isten a gyermeke, de az Isten nem akarja, hogy mi csak maradjunk ebben a szenvedésben, és állandóan panaszkodunk, és el vagyunk keseredve. A Biblia egyértelműen mondja, hogy egy idő után álljál a lábadon, és merjél nekivágni újra. Tehát ez egy parancs, de ugyanakkor egy ígéret. Az Isten ezt meg fogja tenni velünk. Ő az, aki meg fogja erősíteni minket egy idő után. És lehet, hogy sok idő kell, csak nagyon jól látni, hogy a Biblia, igen, nem akarja, hogy mi maradjunk ebben, hogy állandóan csak panaszkodunk. Isten azt akarja, hogy mi merjünk olyan pontra kiukodni, hogy merjünk kimondani, hogy Isten tényleg használta föl ezt az én javamra. Martin Luther King, aki ugye harcolt a négereknek a jogáért a 60-as években, neki volt egy híres mondata. Azt mondta, hogy minden nehéz dolog, ami nem öl meg, csak erősebb leszek tőle. Tehát minden dolog, ami történik velem, ha nem megöl engem, én attól erősebb leszek tőle. Higgyünk ebben? Higgyünk ebben? Én azt mondom, hogy Ha mindenki gondolkozik a saját életére, mik azok a dolgok, amit azt mondtad, hogy az baromi nehéz volt? Tudom az én életemre nézve, hogy olyan kritikát kaptam emberektől, hogy azt gondolom, ez nem fogom kibírni. Olyan megaláztatást kaptam több emberektől, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon elkeseredtem. Nagyon-nagyon mérges lettem. Nem tudtam megbocsájtani. Tényleg a padlóra kerültem ezek a beleszólások az életemben, amit nem kértem senkitől. De bekerültem olyan konfliktustól, olyan konfliktusokban, nem egy vagy kettő, sok. Ez Magyarország, ugye? És olyan helyzetben kerültem, hogy teljesen elkeseredtem. De ha visszanézek, ezek a nagyon kemény konfliktusok, amit az életemben történt. Azt kell, hogy mondjam, hogy én az az ember vagyok a mai nap, amin vagyok, azok a nehézségek miatt. Megtanultam, mit jelent szeretni az ellenségemet. Megtanultam szeretni valakit, akinek nincsen semmi szeretni való benne. És ha mindenki kicsit megáll, és gondolkozol a saját életedre, mik azok a nehézségek, amit Isten engedett, mik azok a konfliktusokat, amit az Isten engedett az életedben. Az Isten tanít minket ezek a dolgokon keresztül. Beleenged. Nem kérünk, nem kértünk ezt senkitől, de azok a dolgok megtanultam edzelni, megtanultam szeretni, megbocsájtani, szolgálni, és nem foglalkozni magammal. Nem vagyok a fontos. Sokkal fontosabb dolgok zajlanak az életünkben. És Martin Luther King ezt nagyon jól tudta. Ezt nagyon jól tudta. És azért, amikor ők mentek tüntetni a 60-as években, ugye, hova mentek ők? A déli államokban tüntettek, ugye? És kiválasztotta azok a faluk, ahol a rendőrök híresek voltak, hogy ők a legkeményebb rendőrök. Miért? Ugyanazt csinált, mint Gandhi csinált. Ott fognak tüntetni, és nagyon jól tudják, hogy azok a fehér rendőrök meg fogják verni őket. Ugye? És ott lesznek a kamerák, és fogják fölvenni az egészet. És csak akkor a többi embereknek fognak felháborodni. Nézd meg, mit csinálnak ezek az emberek. És így a Martin Luther King tudott győzni. Tehát nekünk nem kell félni a nehézségektől, a fájdalmaktól, a konfliktusoktól. Miért? Mert az Isten fogja ezt használni a mi javunkra, ha merjük tanulni, hogy miről van szó. És mielőtt elindultam otthonról, feleségem feküdt az ágyban, és ki volt akadva, hogy merem ezt csinálni, fel kell hívnom, és annyira szörnyű lesz, stb. És ezt a verset felolvastam neki, vagy idéztem, hogy erősíts meg a lábadat, álljál föl, keljél föl, és menjél. Vedd föl azt a telefont, és hívd fel, és beszélj vele. Mert ez az Istennek az akarata. Az Isten akar szólni és használni téged, mint eszköz a másik embernek az életében, de ez neked is szól. Ki kell mondani az igazságot? Fel kell növekednünk. Mit jelent szeretni valakit? 7. pont. Tehát nem tudom, hogy milyen nehézségben vagytok, de lehet, hogy Isten nem veszi el azt a szenvedést az életedből, de ő közben kegyelmet fog adni. Másik Korintus 12. És ezt mondja nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát nagy öröm, és dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozik én bennem. Annak okaért gyönyörködöm az én erőtlenségemben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kérdés az, hogy ez már érezted? Ezt már tapasztaltad? Tudjunk a Pálra nézve, hogy Pál azt mondta, hogy a sátán okozta ezt a tüskét ami az ő oldalán volt, ugye? Pál háromszor kérte el Istentől, hogy vegye el ezt a tüskét. Az Isten nem vette el. És Pál rájött, hogy az Istennek célja van ezzel a tüskével. Sőt, Pál tudott mondani, hogy amikor ugye gyenge vagyok, akkor erős vagyok. Miért? Mert érezte ezt a szenvedést, ezt a fájdalom, az ott volt, Pál Isten nem vitte el, de ugyanakkor Isten adja az ő erőt. És nem ének vagyunk mi. De mikor érezted magadat tényleg legközelebb Istenhez? Egyértelmű választ. Amikor valamilyen szenvedés vagy betegségben voltál, valamilyen gyengeség vagy valamilyen konfliktusban. Tehát amikor volt a legnehezebb rész az életednek, akkor érezted magadat a legközelebb Istenhez. És ha visszanézel, hú, még egyszer mennék át? Hát a saját erődből nem mennék át olyra. De akkor azért tudtál átmenni, mert az Isten volt veled. Ő az, aki hordozott téged. Tehát a nehézségekben az Isten nem beszél el, hanem használja föl az életünkben, hogy közelebb kerüljünk, és olyan dolgokat csinálunk, amit a saját erőnkből sosem menne. Az én életemben azt tudom mondani, és ezzel a kis sztorival befejezem, vagy hamarosan befejezem. Tehát én itt kiállok előttetek, mint valaki, aki nem volt túl sok szenvedés az életében. Amerikában nőttem fel, tudnék felsorolni egy pár dolgot, amit nehéz, de sose volt rák, sose volt egy nagyon-nagyon komoly betegségem, vannak allergiáim, asztmám, de azt kell, hogy mondjam, hogy amikor megérkeztünk 2000-ben, és beköltöztünk a Csalogány utca lakásban. A Csalogány utca lakás, ez az FKF garázs miatt nagyon-nagyon nagy próbatétel volt nekem az én életemben. Nagyon nagy meglepetés. Isten hozott Magyarországra. Ugye, az emberek panaszkodnak, hogy mennyire rossz a levegő Budapesten. Szerintem tök jó a levegő Budapesten. Csak a garázs mellett nem jó éppen, ahol püfültetek az ablakon. És nem tudtunk sehol nyitni ablakot. Én nem tudnék számolni, hányszor kellett kimennem 2 óra reggel pizsamában és kabátban, bakancsal és baseballütővel. A tök hidegben. És fenyegetni őket, hogy kapcsolják ki a motort, mert nem kapunk levegőt a házban. Borzasztó volt, és ez megismétlődött minden év. Tehát a Csalogány utcában lakni nagyon-nagyon nehéz volt. Nem csak az, akkor született meg a 2 gyerek, nagyon nehéz volt pelenkázni őket, és ugye, amit az elején, azok az esték, amikor az ember nem túl sokat alszik, de felneveltünk Hajni és Csengét ebben a helyzetben. A szolgálat. Milyen volt a szolgálat? Megérkeztünk, fogalmam nincs, nem mondjuk, hogy mit fogok én csinálni. Megérkeztem, nem volt csapatom. Nagyjából gondolkoztam, hogy milyen jó, milyen munkát lehetne végezni. Olyan munkát végeztem, oda mentem, ahol az emberek hívtak. Úgy mentem, mint egy őrült. Ilyen céltalan káosz volt az életemben. Fogalmam nem volt, hogy mi hoz a következő hónap, hát oda megyek, ahova az emberek hívnak. Egy tiszta káosz volt az egész. Nem tudtam senkivel megbeszélni, nem is ismertünk embereket itt. Csak Tündi és én volt. És nem tudtam beszélni Tündivel a programokra. Mert amikor kezdtem felsorolni különböző lehetőségek a szolgálatra, akkor ő kezdett félni. Ne csináljunk azt, ne csináljunk azt. Na, azt se csinál, az nem lesz jó. Most kivel beszéljek? Nagyon-nagyon nehéz volt egyedül valamilyen szolgálat kifaragni. De ez Isten velünk volt. De akkor, 2000-ben, akkor a mi házasságunk is nagyon nehéz állapotban volt. Fú, nagyon nehéz. Még hadilában jártunk. Tünni és én nagyon mások vagyunk. Még nem faragtunk össze. Csiszolódtunk össze. Az még messze volt. Most sokkal jobb a házasságunk most, mint régebben. Nagyon nehéz volt az elején. Tehát amikor visszanézünk, hogy milyen stresszeket éltünk át abban a kis lakásban. De az Isten ott formálta a mi karakterünket. Tanultunk, mit jelent fér és feleségnek lenni. Tanultok, mit jelent konfliktusokat kezelni. Tanultok, mit jelent apa és anyának lenni. Tanultok, mit jelent dolgozni és szolgálni. Nagyon nehéz volt, és a közepén az egésznek azt gondoltuk, hogy halni meg fog halni. Volt egy olyan eset, aki a Nagyváratéren, a Nagyváratéri gyülekezetben jártak, akkor mi is egy Nagyváratéri gyülekezetben jártak, és volt egy olyan dolog, hogy bevittük a Hajnit egy fülműtétre, és éppen ő kapott egy betegség az előtte való nap, mielőtt műtették. És ez a betegség, ez bekerült az ő vérkeringésében, és amikor altatták, ez a betegség kirobbant, és majdnem belehalt az egészben. Az intenzív osztályon feküdt, és én sosem fogom elfelejteni, remélem, hogy ezt el tudom mondani, hogy nem sírok el magamat, de úgy adtam a Hajninak, az orvosnak a kezében, hogy beviszi a műtőben, és amikor átadtam a Hajnit, teljesen így nézett ki, és azt gondoltunk, hogy ott meg fog halni. És emlékszem, hogy ott a kórház folyosón csak imádkoztunk. Fogtunk egymásnak a kezét, körülbelül 5-en voltunk, 6-an voltunk ott a folyosón, és csak kiáltottunk Istenhez, hogy segítsen. És az én fejemben, mert az orvosok rohantak, kétségbe voltak esve, nem tudták elrejtőzni, hogy ők nincsenek kétségben esve. Ők is kezdtek azt gondolni, hogy ez a kislány meg fog halni a műtőm, és egy hatalmas nagy, a nyakában kellett adni, egy hatalmas nagy, hogy mondják, egy szuri, vagy hogy egy inakció a nyakában, ahogy a centrál vénében, hogy menjen az ő szívében. És ott csak hallom ajtok a másik oldalon, hogy az én kislányom üvölt, mert hogy most fogják adni ezt az injekciót, és tudom, hogy a Hajni nagyon-nagyon bírja a fájdalom, de ezt nem bírtam. És üvöltött. És sírtunk, imádkoztunk. Annyi tudtam, hogy semmi nem történik az Isten nélkül. Amit most történik, hogy az Isten az, aki körülvesz minket, és ő tényleg hatalmas és szuverén Úr, és tökéletesen szeret minket. És amikor imádkoztunk, az Isten adta azt a bizalmat, hogy tudok bízni benne, hogy ő tényleg erős, és tényleg szeret. Ez, amit én kívánok mindenkinek, hogy lesznek szenvedések, de lesz bizalmunk, vannak misztériumok, de lesz nekünk hitünk. A hitünknek van két oldala. Van egy bizonyos ismeret, amit az Isten ígér. Ezek az alap teológiai igazságok. Ez a tartalma. Ez az ismeret. De ez senkinek nem elég. Az Isten arra hív minket, hogy merjünk bízni benne. Bízni benne, hogy igenis, ő az, aki szeret minket. Ő az, aki tényleg tudja, hogy mit csinál. Wurmbrandnak volt egy illusztráció. Ez az ember egy csodálatos ember lehetett. Máté, hány nyelvet beszélt a Wurmbrand? Nem tudom. Rengeteg nyelvet beszélt. Rengeteget szenvedett, és az Isten nagyon használta. És az egyik illusztráció arra szól, hogy van egy hajó, hogy mondják, hogy úgy néz ki, hogy ez a hajó szenvedés szenvedett, vagy hogy mondják, amikor el fog sírni. Hajótörés szenvedett, ugye? Úgy mondják. Hajótörés szenvedett, és úgy néz ki, hogy mindenki fog belepusztulni a vízben, és hívnak egy másik hajót, hogy menjenek el, de siessenek, mert az emberek bele fognak fulladni a vízben. És a másik hajó megy hozzájuk. De az a hajó is bekerül a viharban. És a kapitány azt mondja, vissza kell fordulnunk, mert mi se fogunk kibírni ezt a szenvedést, vagy ezt a vihart. És a főnök hívja újra ezt a kapitány, és azt mondja, de mennetek kell. Azt a parancsot adtam ki nektek, hogy tessék megmenteni azok az embereknek az életük, akik azon a hajón vannak. Menni kell a viharban. Testvérek, egyértelmű, hogy az illusztráció miről szól. Mi vagyunk az a másik hajó, mint keresztények. És a világ az a másik hajó, ami hajótörés szenvedett. És az Isten azt mondja, hogy veszélyes lesz? Igen. Fogtok szenvedni? Igen. De menjetek, ne forduljatok vissza. Az egy dolog, hogy mi, mint keresztények szenvedünk. Nekünk ez a reményünk van. Ez az előadás készült el keresztényeknek. Ez a mi reményünk, ez a mi igazságunk. Ez nekünk szól, Isten fegyelmez minket, mint az ő gyermekei, szeretetből. De a másik hajón a legtöbb ember ül, és nekik fogalmuk nincs, hogy miről van szó. Nem ismerik ezt az igazságok. Ők szenvednek, csak nekik az egész egy nagy céltalan káosz. Semmit nem értenek. És az Isten hív minket, küld minket, hogy merjünk lépni, merjünk bátor lenni, merjünk engedni, hogy az Isten használja minket, mint az ő eszköz, hogy közvetítjük az ő vigasztalást ennek a világnak. Amen. Hadd imádkozok. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy ezen a mai napon tudtunk közeledni de hozzád, a de igazságodon keresztül. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy szólsz a de szent lelkeden keresztül. És Úr Jézus, látod a mi életünket, látod a nehézségek, látod a fájdalmainkat, látod, hogy szívesen rohannánk a fájdalmainktól, a konfliktusainktól, és keresnénk a hamis békességet, a hamis komfortot. Kérünk, Úr Jézus, győzz minket újra és újra, hogy neked célod van minden nehézséggel, minden fájdalommal, és ezeken keresztül akarsz hozni örömet az életünkben. Kérünk, taníts minket, hogy merjünk szembenézni ezek a nehézségekkel, merjünk megerősödni hitáltal, merjünk lelassítani az életünket, és közelebb kerülni de hozzád, táplálni ezt a kapcsolatot magaddal. És Úr Jézus, kérünk, hogy erősíts minket, mint a te eszközöd, hogy használd minket, mint a te néped, azoknak, akik még nem ismernek téged, hogy tudjunk a te dicsőségedre szolgálni, és úgy vigasztalni őket, és megmondani nekik, hogy nálad van az egyetlen megoldás, hogy nálad van megváltás. Köszönjük ezt a mai napot, kérünk, hogy maradj velünk a filmnézésben, a beszélgetésekben, a kis csoportokban. Kérünk, hogy áld meg minket a de dicsőségedre. Krisztus nevében. Amen. Amen.